Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, újévi Isten tiszteletünk kezdetén a 96. Zsoltárunkat énekeljük. A 96. Zsoltárunkat. A 96. Zsoltár első verse így kezdődik. Énekeljetek minden népek új éneket az Úristennek. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 284. énekünket lapozzuk fel. 284. énekünket, ugyanezen Zsoltár dallamára énekeljük első 6 versét ennek az éneknek. Az első vers így kezdődik. Áldjuk a nagy Isten jóságát, magasztaljuk irgalmasságát.
Oh.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből olvassuk Isten igéjét, Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levele 8. részéből, a 28. verstől a fejezet végéig. Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 8. részében, a 28. verstől így szól hozzánk Isten igéje. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő döntése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, fel is támadott. Aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Kicsoda szakít el minket Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver, Amint megvan írva, te érettet gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekbe felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezt az évet most itt a templomban kezdhetjük. Köszönjük néked az első istentiszteletet, az első vasárnapi összejövetelünket. Köszönjük, hogy téged magasztalhatunk, és téged dicsérhetünk, tisztelhetünk ezen a napon is. Köszönjük néked, hogy megőriztél az elmúlt időkbe, és most új évet adtál nékünk. Kérünk, hogy segíts valóban újat kezdeni, és veled indulni ebbe az új évbe. Köszönjük, hogy ha veled járhattuk végig az elmúlt évet is, kérünk, maradj velünk, jöjj velünk ebben az újban is, mert nem akarunk nélküled tenni egy lépésre, hiszen akkor minden félre sikerül, minden félre csúszik. Kérünk, hogy maradj velünk, maradj közöttünk ebben a gyülekezetben, hogy minden a helyén lehessen, hogy békesség és harmónia lehessen szíveinkben, családjainkban, közösségünkben. Kérünk téged arra, hogy a te áldásod ezen a mostani összejövetelünkön is nyugodjék meg. Köszönjük néked, hogy ma is magasztalhatunk Krisztusért, ami drága megváltónkért, üdvözítőnkért, aki meghalt, aki feltámadott, aki megdicsőítetett, aki esedezik érettünk, és aki visszajön majd. Köszönjük néked, hogy adtad nekünk, hogy általad üdvözüljünk. Köszönjük néked, hogy a te szereteted, gondviselő kezed elvezérel bennünket őhozzá, és megadja nékünk, hogy benne higgyünk, benne reménykedjünk, mint amit egyedüli és személyes királyunkba, üdvözítőnkbe. Kérünk, Urunk, hogy légy közöttünk ma, és szenteld meg a mi együttlétünket. Add, hogy lássuk a te hatalmadat, lássuk a te szeretetedet, lássuk fenségedet, lássuk a te dicsőséges lényedet, és hódoljon előtted a mi szívünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk folytatásaképpen az igehirdetésre készülve, az 512. énekünk első versét énekeljük, Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Oh. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a római leveléből olvassuk, a 8. rész 38. és 39. verséből. Megnevezett helyen ezt olvassuk, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Isten szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ma 2013 első vasárnap Isten tiszteletén arról szeretnék veletek elgondolkodni, hogy azok az emberek, akik Istennek nem csak a gondviselő szeretetét, hanem a megváltó szeretetét tapasztalták és elhitték, azok milyen biztonságban vannak. Milyen biztonságban vannak. A most felolvasott hosszabb, illetve rövidebb igerész is azt hirdeti, hogy Isten biztosítja az ő szeretetében a kiválasztottaknak az üdvösségét, az örök életét, örök boldogságát. Mindjárt itt a bevezetőben hadd mutassak rá a 29. és 30. versekben szereplő 5 tagadhatatlan állításra, 5 vitathatatlan állításra, akinek ott a Biblia kezében az nézheti is, mert ezek nagyon fontos állítások. Az első az, hogy akiket eleve ismert, akiket az Isten eleve ismert. Ez a szó a Bibliában, hogy ismerni, ez azt jelenti, hogy eleve szeretni. Személyes kapcsolatban szeretni valakit. Amikor Ádámról olvassuk, hogy ismerte Évát, akkor nem azt jelenti, hogy ismerte úgy távolról, hogy tudott róla valamit, hanem azt jelenti, hogy egy szoros szeretet kapcsolatban volt vele. Itt, amikor azt olvassuk, hogy Isten ismert valakiket, akkor az azt jelenti, hogy Isten szeretett valakiket. Eleve szeretett valakit. Akiket Isten eleve szeretett, akik felül úgy döntött, hogy szeretni fogja őket, azokkal mit csinált? A második állítás, azokat eleve elrendelte, hogy fia képéhez hasonlatosak legyenek. Úgy rendelte, hogy ezekbe az emberekbe az Úr Jézus képét fogja helyreállítani, ezek magyarul az ő fiai lesznek, az ő gyermekei, az ő lányai, családjának a tagjai lesznek. Elrendelte őket, hogy azok legyenek. Szeretetből történt az elrendelésük erre a célra. A harmadik az, hogy ezeket az embereket, akiket Isten így eleve szeretett, aztán eleve elrendelt arra, hogy Jézushoz hasonlatosak legyenek, ezeket az embereket Isten el is hívta. Elhívás. Ez azt jelenti, amit Pál ír például a tesszalonikai gyülekezetnek, hogy elhívott titeket a mi evangéliumunk által, hogy ezek az emberek hallották Krisztusnak az evangéliumát, amit úgy fogtak föl, hogy Isten hívja őket magához. Tudnélik, hogy higgyenek Jézusba, és térjenek ő hozzá. Ez egy hatékony, ez egy erős hívása Istennek, aminek nem is lehet ellenállni. Bár az ember nem tud más csinálni, mint Isten szavának mindig csak ellenállni, de az ember ellenállását legyőzi ez az ellenállhatatlan elhívás. Isten, akiket eleve szeretett, azokat elrendelte, hogy Krisztushoz hasonlatosak legyenek, ezeket pedig el is hívta. El is hívta. Térben és időben a történelemben megszólította őket, és hitre juttatta őket, az evangéliumba vetett hitre. A következő 4. lépés, hogy akik felül így határozott, és akiket el is hívott, azokat meg is igazította. Megigazítás. Erről még fogunk egy kicsit ma beszélni. Ez egy bírói ténykedés, amikor egy bíró valakit ártatlannak nyilvánít, igaznak nyilvánít. Isten, mint bíró, ártatlannak nyilvánítja azokat, akiket eleve ismert, akiket eleve elrendelt, és akiket elhívott. Ezeket ártatlannak nyilvánítja maga az Isten. Sőt, mondja az apostol, az 5. tény az, hogy ezeket az embereket, viszont mindig ugyanazokról van szó, ezeket az embereket Isten meg is dicsőítette. Ez azt jelenti, hogy Isten már részesítette őket az üdvösségben. Az ő dicsőségét láthatják, az ő dicsőségét élvezhetik, megdicsőítette őket. Tehát egy 5 állításból álló láncolat ez. Logikusan kapcsolódnak egymásba ennek a láncnak a szemei. Szokták is aranyláncnak nevezni ezt az igerészt, mert mindegyik szeme egy érték a hívő embereknek. Egy óriási nagy értéket képez. Nem csak mindegyik szeme, hanem úgy együtt az egész. De egymástól nem lehet ezeket a dolgokat elválasztani. Szétválaszthatatlan láncszemek ezek. Aranyból készültek. Végtelen értéket képez. És hogyha úgy elgondolkoztok rajta, hogy mi az, ami végül is ezeket összeköti, ezeket a láncszemeket, Isten személye köti össze. Mindegyiket Isten csinálja. Isten az, aki eleve szeret, Isten az, aki eleve elrendel, Isten az, aki megigazít, Isten az, aki elhív, Isten az, aki megdicsőít. Mindegyiket Isten csinálja. Nem az ember csinálja, egyiket se az ember csinálja, hanem mindegyiket Isten csinálja. Arra mutat ez az 5 állítás, hogy az hívő embereknek az üdvössége nem hogy a hívőkön múlik, még részbe se rajtuk múlik, hanem egyedül Istenen múlik. Egyedül Istenen múlik. Csodálatos dolog ez, testvérek. Nem lehetne az embereknek a szívét drágább állításokkal vigasztalni és erősíteni. Hát akiket Isten eleve szeretett, azokat elrendelte, hogy Krisztushoz hasonlatosak legyenek, Isten fiai, leányai. És ezeket Isten elhívta, és ezeket az Isten igazzá nyilvánította, mint az igaz bíró, igaznak nyilvánította, ártatlannak nyilvánította, és megdicsőítette, részesítette őket az ő örök fenségébe, dicsőségébe. Kérdezem először is azt, hogy a harmadikat átélted-e? Mert ebből a láncolatból egyedül a harmadik az, amit az ember megtapasztalhat, átélhet az élete folyamán, tudnélik az elhívást, a hatékony elhívást. Ezt az ember tudja, hogy ezt vagy átéltem, vagy nem éltem át. Valaki tudja elmondani, hogy én ezt átéltem, engem az Isten elhívott, mert én egykor hitetlenül éltem, de hallottam a Krisztus evangéliumát, és egyszer, mintha valami pikkelyék estek volna a szememről, megértettem, hogy megláttam, hogy Krisztus kicsoda, hogy mit tett értem, hogy mit köszönhetek neki, és én rábíztam magam. És én azóta tudom, hogy az övé vagyok, ő az én személyes megváltom, ő az én uram. Engem Isten elhívott a hitetlenségből, hogy legyek az övé, és az ő gyermekeként éljem az életemet. Ezt átéljük. Az első kettőt bizonyos fokig nem tudjuk megtapasztalni. Még nem tapasztaltuk meg azt, hogy a megigazulást azt nem tudjuk megtapasztalni földi életünkbe. Mert itt a földön még harcolunk a bűn ellen. De ennek ellenére már igazak vagyunk. De egyszer majd eljön a nap, amikor megdicsőítettünk, azt is megtapasztaljuk majd az ötödiket. De most még azt se tapasztaljuk, mert most még itt vagyunk ezen a földön. Most még nem Isten dicsőségében, nem az Isten országában élünk. De majd egyszer ott élünk, és ott mint igazak fogunk élni. Minden bűn nélkül. És az első kettőt azt se tudjuk tulajdonképpen csak hitáltal megragadni, mert csak hitáltal értjük meg, hogy Isten hát azért hívott el minket, mert hogy eleve szeretett minket. És elrendelt arra, hogy az ő fiai, lányai legyünk. Ezeket hittel tudjuk megragadni. Tehát az első kettőt, meg jelenleg a második kettőt is csak hitáltal tudjuk, hogy így mondjam, megragadni. De a harmadikat azt át tudjuk élni. Az egy személyes tapasztalat a számunkra. Hogy elhívott engem az Úr. Hogy az övé legyek. De testvérek, a lényeg most az, hogy miután Pál apostol ezt az 5 tételt leszögezi a hívőkkel kapcsolatba. Ti kik vagytok? Ti kik vagytok? Ti azok vagytok, akiket az Isten eleve elrendelt, és épp ezért. Miért? Mert szeretett benneteket. De épp ezért el is hívott benneteket, és meg is igazított titeket, és ti vagytok azok, akiket már részesített is az üdvösségbe. Ezért most mit mondjunk? Na, itt jön az 5 kérdés, amiről szeretnék beszélni. Itt jön az 5 kérdés, amiről szeretnék beszélni. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Szól az első. Ezek után most mit mondjunk? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Az előző 5 tétel azt bizonyítja, hogy az Isten ellenünk van. Hát azért szeretett minket, azért rendelt el, azért De ellenünk van, dehogy is ellenünk, hát velünk van, mondja, velünk van az Isten. Ezek azt bizonyítják, hogy velünk van, értünk van, mellettünk áll. Ha pedig ő mellettünk áll, akkor mindegy, hogy ki van ellenünk. Mindegy, hogy ki mesterkedik azon, hogy tőle elválasszon. Mindegy, hogy ki mesterkedik azon, hogy meghiúsítsa a mi üdvösségünket. Ha Isten mellettünk van, ehhez előbb Istent kéne legyőznie. Aki úgy határozott felőlünk, hogy szeretni fog, hogy megigazít, hogy elhív, hogy megdicsőít. Őt kéne először legyőzni ahhoz, hogy minket valaki a pokolra juttasson, mondja az apostol. De ilyen, aki Istent legyőzhetné, ilyen nincsen. Ilyen nincs, és éppen ezért, mivel Isten senki nem győzheti le, ezért a mi üdvösségünk biztos, szilárd alapon nyugszik. Mi nekünk üdvösségünk van. Nem, ha félelem tör reánk, hogy üdvözülünk-e, vagy nem üdvözülünk, gondoljunk erre. Hát mellettünk áll az Úr. Hogy kárhozhatnánk el? Hogy veszhetnénk el? Nyugodtak lehetünk, békességünk lehet. Nézzen szembe velünk farkas szemet bármi vagy bárki, teremtmény. Nem tudja Istent legyőzni és ellenünk fordítani, mert ő úgy határozott, hogy mellettünk fog állani. És ő meg is marad ebben, mert nem változékony az Isten. A legnagyobb tragédia az volna, ha Isten azt mondta volna nekünk, hogy ellened leszek. Van ilyen egyébként az Ószövetségben sokszor van, hogy Isten egy pogány népnek, vagy embereknek, vagy akár még Izraelnek is mondja, hogy én ellenet fordulok. Ez a legszörnyűbb dolog, amikor valaki ellen támad Isten. De nincs annál vigasztalóbb és megerősítőbb, mintha valaki mellett van. Mellettem áll. Véd engem. És be fog juttatni az üdvösségbe, mert azért szeretett engem, és azért tett mindent, mindezt az öt lépést, azért, mert szeretett engem, és az üdvösségemet akarja. Ha az Isten velünk, kicsoda van ellenünk? Ki szakíthat el tőle? A hívőknek ez a biztonság érzete, hogy az üdvösségüket így Isten kezébe biztosnak látták, ez szólal meg már a Zsoltárok könyvébe is. A 27. Zsoltárból olvassuk, az Úr az én világosságom és üdvösségem. Kitől féljek? Kitől féljek? Hát ha az Úr az én üdvösségem, akkor ki veheti el tőlem azt? A 46. Zsoltárban, Isten, ami oltalmunk és erősségünk, azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tengerbe. A hívők nem félnek már attól, hogy Isten elfordult tőlük, hogy elhagyja őket. Nem azért választotta ki őket, nem azért szerette őket, hogy most ezt tegye, hanem éppen azért, hogy ne tegye ezt, mellettük maradjon. Nincs az az angyal, sátán, démon, ember, akár mi magunk is, akik ezen változtatni tudnánk. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Kérdezi az apostol. Senki. Senki nem tud minket elszakítani az Isten szeretetétől. Ezek után teszi föl a második kérdést. Akkor, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Ez a második kérdés. Isten hatalmas árat fizetett a hívők üdvösségért, mondja az apostol. Annál nagyobb árat nem is tudna fizetni. Mi volt az ár? Az ő tulajdon fia, így mondja, az ő saját fia életét adta oda a halálba. Azért, hogy a választottai, akiket eleve ismert, eleve szeretett, azok üdvözüljenek. Ő a legnagyobb áldozatot hozta a választottainak az üdvösségére. A fiát adta oda az üdvösségükért, hogy ők üdvözülhessenek az annak életéért. Ábrahámnak annak idején az egyetlen egyét, a tulajdonfiát nem kellett feláldoznia Istennek, de Isten megtette, hogy az egyetlen egyét adta az bűnösök üdvösségéért. Most azt mondja az apostol, ha az üdvünk érdekében Isten a legnagyobbat odaadta, értünk, a tulajdonfiát, akkor a nálánál kevesebbet, az üdvösséget, a bűnbocsánatot, az egyéb ajándékait ne adná oda. Hát ha már a legnagyobbat odaadta, értünk, akkor a legértékesebbet odaadta, akkor a nálánál kisebbet, a nálánál értéktelenebbet, ami ugyancsak nagy érték, azt ne adná oda, kérdezi az apostol, de odaadja. Az üdvösség nem a miénk, amikor Isten annál nagyobbat, a fiát adta, értünk. Hogy ne adná nekünk, mondja az apostol, akiket az Isten ilyen áron megvet magának, hogy a fiát adta értük, azokat megőrzi az üdvösségre. Nem azért fizette ki értük azt a nagy árat, hogy utána hagyja őket elkárhozni, meg a pokolba jutni. Akiket megváltott, azokat az üdvösségében is részesíti, Jézussal együtt. Most testvérek, érezzük Pálnak ezt a csodálatos gondolatmenetét, hogy leszögezi azt, hogy mi az az öt tény, és akkor utána ráépíti ezeket a kérdéseket, hogy a hívők érezzék meg, ti is, én is, mindenki, hogy mi milyen biztonságban vagyunk. Nincs, aki az Istentől elválaszthatna minket. Nincs, aki egyszerűen kitéphetne az ő kezéből minket. A harmadik kérdésre megy át. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Ez megint ez a bírósági nyelv, amit itt használ az apostol. Ki vádolja azokat vétekkel, akiket Isten kiválasztott? Lehet, hogy van, aki vádolja. Mert mondja a Biblia, hogy a sátán is vádolja a mennybe az Isten választottait. Lehet, hogy vádolja őket a saját lelkiismeretük is bizonyos bűnökért, meg vétkeikért. Lehet, hogy én nem tudom, más emberek vádolják őket ezzel, azzal, amazzal. De testvérek, olyan csodálatos, hogy a mindenség legfelsőbb bírája, akitől már nem lehet hova föllebbezni, a mindenség legfelsőbb bírója már igazzá nyilvánította őket, ártatlanná nyilvánította, akkor a továbbiakban miért vádolná őket? Miért vádolná, ha egyszer már fölmentette őket, akkor utána miért kezdenél újra vádolni őket? Nem kezdi el újra vádolni, nem azért mentette föl a hívő embereket, a választottait, hogy utána megint elkezdi őket bűnnel vádolni. Senki nem vádolja már az Isten által fölmentett embereket. Ő maga se vádolja őket többé. Hát azért igazította meg őket, azért nyilvánította őket igazzá. Ezért a hívők már az Ézsaiás könyve 50. részének a 8.-9. versével így szólnak. Ki az én vádlóm? Lépjen ide! Íme az Úr az én Uram, megsegít engem. Ki mer engem bűnösnek mondani? Ha Isten minket fölmentett, és nem vádol semmiféle bűnnel, akkor ez egy csodálatos helyzet. Akkor nekünk már nem kell félni attól, hogy bárki vádolhat minket. Ha Isten nem vádol, akkor vádoljon, aki akar. A lényeg, hogy ő ne vádoljon bennünket. Csodálatos dolog ezt tudni, testvérek, hogy megbocsátattak a bűneink, és Isten nekünk tulajdonította Jézus Krisztusnak az igazságát. Ez azért nagy dolog egyébként, mert azt mondja már az Ószövetség, hogy az Isten orcáját csak az igazak láthatják. Aki nem részesült a megigazulásba, az nem láthatja soha az Isten orcáját. Nem alkalmas arra, hogy vele legyen az örök életbe. Isten, amikor minket igazzá nyilvánít, akkor alkalmassá tesz arra, hogy vele legyünk, hogy üdvözüljünk, hogy ott legyünk majd az ő országában. Nem, azt mondja a Jelenések könyv, hogy nem megy be oda semmi bűnös ember, vagy semmi bűn, amit mi csinálunk. Nem lehet oda bemenni. Isten szent, és egyszerűen megsemmisíti azt, ami nem felel meg az ő tisztaságának, az ő igazságának. De hát, hogyha mi már igazak vagyunk, akkor ez azt jelenti, megvan a belépőjegyünk az Isten országába. Mi biztosan bejutunk oda, mert Isten alkalmassá tett arra, hogy oda bejussunk. És vele éljünk örökre, boldog közösségbe. Vádolna minket bárki, vádoljon. Isten már megigazított, mondja az apostol. Nyugodjunk meg ebbe. És aztán átmegy a negyedik kérdésre. Akkor kicsoda az, aki kárhozatra ítél? Ki az, aki kárhoztat? Kétségtelen, hogy lehetséges lenne, hogy önmagunkat is a pokolra ítélnénk néha. Mondja is ezt János apostol az első leveléből, hogy vádol minket a saját szívünk is sokszor. És kárhozatra méltó bűnösnek ítéljük magunkat, de nem ítélhet mégsem senki bennünket már kárhozatra. Mert ha egyszer Isten minket igazzá nyilvánított, akkor most már nem is fog minket elítélni a pokolra. És ez a csodálatos dolog, amit Pál ezt az egész 8. részben ezzel foglalkozik. Nincs semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mondja. Nincs ellenük semmiféle kárhoztató ítélet, ez a 8. rész legelső verse. Nincs. Nincs ítélet, kárhoztató ítélet. Nincs, mert nincs bűn sem, hiszen Isten igaznak nyilván, akkor miért ítéljen kárhozatra? Még akkor is, hogyha mi kárhozatra ítélném magunkat, ő már nem ítél arra. Hát ő már, hogy így mondjam, az üdvösségre ítélt bennünket. Egyfelől ez egy lenyűgöző dolog, testvérek, hogy Isten igazán nyilvánított, és nem ítél kárhozatra minket, ha hívők vagyunk, ha Krisztust megragadtuk. Csodálatos dolog. De van itt még valami, mert ezt Pál azzal igazolja, hogy a Krisztus közbejár érettünk. Azért nem ítél Isten minket kárhozatra, mert van egy hatalmas védőügyvédünk Krisztusnak a személyébe, aki megvéd minket attól, hogy Isten kárhozatra ítéljen. Ott áll Isten előtt, és azt mondja az atyának, atyám, ezeknek az embereknek a kárhoztató ítéletét én vettem magamra. Hát engem büntettél a kereszten, rám sújtott le az igazságos ítéleted, rajtuk könyörültél, hát könyörülj rajtuk. És ilyen csodálatosan megvéd minket a Krisztus, az egész zsidókhoz írt levél beszél róla, mint közben járunkról, aki az érdekünkben tevékenykedik. Itt is ezt mondja az apostol, hogy Jézus, mint egy főpap, aki ugyancsak ugyanezt a pozíciót töltötte be a zsidók életébe, Krisztus az igazi főpap, aki közben jár érettünk, és munkálja a mi megmaradásunkat az üdvösségbe, hogy mi üdvözüljünk, biztosan üdvözüljünk. De nem azért halt meg értünk, nem azért támad föl, hogy aztán utána hagyjon minket elpusztulni, a kárhozatba jutni. Nincs kárhoztató ítélet ellenünk. Nincs eljárás ellenünk Isten részéről. És ez annyira megnyugtatja a hívő embert, amikor ezt elhiszi. És így megy át az ötödik kérdésre. Kicsoda szakít el minket a Krisztus szerelmétől? Kicsoda szakít el? Ez az ötödik kérdés. Ki van ezek után abban a helyzetben, hogy a Jézus szerelmétől elvállal ezt hasson minket, elragadhasson az ő kezéből, kitéphessen a kezéből? Ki az, aki elérhetné azt, hogy Krisztus meggyűlöljön minket? Senki. Várja az apostol, hogy van-e valaki, aki választ tud adni, körülnéz, felvet azért hét lehetőséget, hogy talán valaki elválaszthatna Krisztus szerelmétől minket. Azt mondja, a nyomorúság, a szorongattatás, az üldözés, ezeket ugye is ismerték, akkoriban is ismerik ma is a hívők, mert ezeket senki nem ússza meg. Éhség, mezítelenség, veszedelem, fegyver, a lista bővíthető még. Pál apostol is átélt egy csomó minden, testvérek, hogy leírja a Szentírásban, hogy milyen nyomorúságokon ment át a hitélete folyamán, a Krisztusért való szolgálata folyamán. De azt mondja, hát ezek nem, hogy nem tudtak elválasztani minket Krisztus szerelmétől, hanem mindezekbe felettébb diadalmaskodunk, vagyis a legdicsőbb győzelmet aratjuk-e próbatételek között is. Miért? Azáltal, aki minket szeretett. Mert a Krisztus szeretetébe minket hordoz. Akkor is, hogyha benne vagyunk a nyomorúságokba, ha üldöznek, rúgnak, ütnek, vágnak minket, ott vagyunk a kezébe, és átvisz minket ezeken. Nem, hogy elvesznénk ezek között, elszakíthatnának ezek a Krisztus szerelmét, de hogy szakít, ezekben megmaradunk mellette, mert ő megtart minket maga mellett, az ő szeretetébe. Felettébb diadalmaskodunk, dicső győzelmet aratunk, Krisztus szeretete által ezekbe a próbákba is, és ott maradunk mellette, mert ő ott tart minket maga mellett. Hát testvérek, öt kérdést tesz fel az apostol. Az öt állítása jön öt kérdés. Van valaki, aki el tudna minket választani az Isten szerelmétől? Isten, hogy mondja szépen sorba, eleve szeretett minket, eleve elrendelt minket. Isten elhívott minket, megigazított minket, az ő dicsőségébe részesített minket, mindegyik befejezett múlt időben van. Akkor most ezek után Isten kezéből elszakíthat valaki? Azt mondja az apostol, ezzel zárja le ezt az egész gondolatmenetet, hogy 38-39. Versekbe meg vagyok győződve arról, hogy semmi nincs, ami elválaszthat minket Isten szeretetétől. Itt már nem kérdést mond az apostol. Az egész gondolatmenetet egy hatalmas állítással fejezi be. Hogy tudnélik, egyszerűen nincs semmi és senki, ami meghiúsíthatná azt, hogy akiket Isten azon az öt dolgon végigvitt, azokat ne üdvözítse. Senki, semmi nincs. Hatalmas felsorolás ez, hogy nézzétek, mindent igyekszik belefoglalni, nincs olyan az élet, nincs a halál, nincs az életben olyan nehézség, nincs a halálnak olyan hatalma, vagy a halál tusának olyan hatalma, mindegy, hogy fogjuk föl. Nincs az a mostani esemény, vagy bekövetkezendő esemény, nincs az a tér, a magasság, a mélység, nincsenek azok a személyiségek, nincs olyan hatalom, erő, fejedelemség, ami elválaszthatna minket Istennek a szerelmétől? Mondja, nincs. Ez nem egy olyan dolog, amit meg lehetne kérdőjelezni. Nincs ilyen. Ezért sziklaszilárd a ti üdvösségetek, mondja az apostol a rómaiaknak, és mondja nekünk is. Sziklaszilárd a mi üdvösségünk. Üdv bizonyosságunk lehet ezek alapján. Az üdvösségünk felől meggyőződésünk lehet ezek alapján. Most ki meri állítani, testvérek, hogy akiket Isten ilyen megkülönböztetett módon szeretett és szeret, akiket kiválasztott, megváltott, elhívott, megigazított, megdicsőített, akik már hisznek Jézusba, azok elveszhetnek. Ki az, aki azt meri mondani, hogy ez tévtanítás? Ki az, aki azt meri mondani? Ki az, aki ezt megmeri tenni, mert aki ezt megmeri tenni, az tagadja az Istennek a szuverenitását, tagadja az Istennek az abszolút szuverenitását, és tagadja azt is, hogy Krisztus halála valóban az üdvösségünkért megtörtént. És azt is tagadja, hogy az Isten előtt Jézus Krisztus valóban közbejár érettünk, és azt is tagadja, hogy az Istennek a hatalma nem elég ahhoz, hogy megmentsen minket az üdvösségre, megőrizzen minket az üdvösségre. Olyan ellenmondásokba keveredik az, aki tagadja ezeket a dolgokat, testvérek, hogy az nézze meg saját magát ott, ahol tart. Aki Jézus Krisztusban valóban hívő ember, az egy teljes nyugalomba élő ember lett. Annak üdv bizonyossága lett ezeknek az igéknek alapján. Mindegy, hogy milyen évet írunk, mindegy, hogy milyen napszak van, mindegy, hogy milyen hangulatunk van, mindegy, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, mindegy, hogy éppen esetleg bűnbe élünk benne. Majd kijövünk belőle. Nem ezeken a dolgokon múlik a hívő embereknek az üdvössége, hála legyen Istennek. Hanem rajta múlik a hívők üdvössége. És hogyha ezt az isteni szeretetet, testvérek, mi csodáljuk, akkor ezelőtt valójában arcra is tudunk borulni. Elfoghat minket újra meg újra a méltatlanságunknak, meg az érdemtelenségünknek a tudata is. Elfoghat minket, testvérek, mert látjuk, hogy mi erre nem vagyunk méltók. Nem vagyunk méltók arra, hogy Isten szeressen minket, hogy elrendeljen minket, hogy megigazítson, hogy elhívjon. Nem vagyunk erre méltók. Abszolút. De mégis ezt teszi velünk, mert szeret minket. És ezt nem tudja az ember más, hogy csak alázattal tudomásul venni, elhinni az Istennek. Az embernek be kell látni, ami nekünk a legborzasztóbb, hogy nem bírjuk belátni, hogy nem tudunk semmit tenni tulajdonképp az üdvösségünkért. Megaláz minket ez a dolog. Mert még azt se tudjuk tenni, hogy majd én hiszek, meg majd én megtérek, meg majd én bűnbánatot adok, mert az az én részem. Nem az én részem, illetve az én részem, de azt is csak azért tudom megtenni, mert az Úr megadja. Az Isten viszont megadja a választottat, hogy biztos, hogy megadja. Előbb vagy utóbb eléri ezt. És ott állunk majd, testvérek, itt a földön lehet vitatkozni arról, mondja az egyik híres teológus, vitatkozhatunk előről hátra, hogy van-e predestináció, vagy nincs predestináció, meg hogy ki múlik az ember üdvösség, hogy csak Istenem múlik, vagy rajta. Vitatkozhatunk napestig. Mikor leborulunk, akkor nem vitatkozunk róla. Akkor mindenki tudja. Mert mindenki, érdekes módon mindenki tudja, amikor leborul, és hálát ad Istennek a megtéréséről, hogy abban neki nincs nagy része. Meg amikor mások megtérésére imádkozunk, akkor is nagyon jól tudjuk, hogy nincs az embernek része ebbe a dologba. Akkor is tudjuk, hogy Isten az, aki megtérít, nem mi. Amikor így vitatkozunk, vannak ilyen vitatkozós hívők, hogy szeretnek ilyen biblia igazságukról így vitatkozni, meg tévtanítónak kikiáltani azokat, akik ezeket mondják. Hát csinálják, vitatkozzanak. Mi boruljunk le, és imádjuk Istent azért, hogy így szeretett minket. Hódoljunk neki, és így fogunk neki hódolni mindig. De egyet nem kell tennünk, nem kell többet aggódnunk, hogy most akkor üdvözülünk, vagy nem. Néhány hívő testvérek az őrületbe lehet kergetni azzal, hogyha megkérdezik tőlük, hogy ha éppen veszekszel valakivel, mondjuk a feleségeddel, vagy a fél, akkor pont akkor jön vissza Jézus, akkor most üdvözülsz, vagy nem? Jaj, kétségbe esnek. Éppen veszekedtem, hát éppen nem voltam jó. Hűha, akkor hogy fogok én az én Uram szemébe nézni? Borzasztó, testvérek. Ebbe a félelembe, ebbe a rettegésbe élni, hogy hát, de miért is él valaki ebbe, amikor itt van neki leírva, akit elhívott az Úr, azokat azért hívta el, mert eleve szerette őket. mert kiválasztotta őket, hogy Krisztussal legyenek, és Krisztushoz hasonlatosak legyenek. Már megigazította őket, már meg is dicsőítette őket, noha még itt killódnak a testben, az övék az üdvösség, múlt időbe. Akkor most itt aggódjanak, hogy mi lesz, mert most éppen veszekedtem valakivel, amikor az Úr Jézus visszajön. Nem ezen múlik. Kicsit se rajtad múlik, kicsit se rajtam múlik, hanem egyedül az Úron múlik. Hidd ezt az igazságot, és teljes biztonságba fogod magad érezni. Akiket Isten eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Hidd ezt, és legyen ebbe békességed. Így induljunk erre az új évre is. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te biztonságba helyezed azt, aki arra vágyik. És köszönjük, hogy a mi szívünk igencsak vágyik erre a biztonságra, hiszen az emberi életünket mindenhol átitatja a bizonytalanság, a kiszolgáltatottság. És olyan jó, hogy ez a hívő életünkbe nem kell, hogy így legyen. Köszönjük néked, hogy itt nincsenek bizonytalan dolgok, mert te magad biztos vagy, megbízható vagy, szilárd vagy, hű vagy. Köszönjük néked, hogy akiket te szerettél eleve, mert úgy döntöttél, hogy szeretni fogod őket, azokat elrendelted, hogy a fiad ábrázatához hasonlatosak legyenek. Áldunk azért, mert ezeket az embereket te el is hívod. Áldunk azért téged, mert ezeket meg is igazítod, és ezeket meg is dicsőíted. Köszönjük, hogy nincs semmi és senki, se égen, se földön, aki megakadályozhatná azt, hogy ez az öt dolog így végig menjen. Köszönjük néked, hogy senki nem szakíthatja, tépheti szét ezt a láncot, amit te tettél egyé, és amit a te személyed és a te akaratod, üdv akaratod kovácsol egybe, elválaszthatatlanul. Áldunk téged azért, mert úgy jelentett ki magad, hogy aki elkezded a munkát, az be is fejezed. Akiket te eleve szerettél, azokat meg is fogod dicsőíteni. És nincs senki, aki ebbe megakadályozhatna téged. Áldunk azért, hogyha már átélhettük az elhívásodat. Ha tudjuk, hogy Krisztus gyermekei vagyunk, az ő megváltottjai. Köszönjük néked, hogyha ebben a hitben, ebben a drága életben, mint az ő fiai és leányai élhetjük az életünket. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk azokért, akik még úton vannak erre, hogy add meg, hogy minél előbb elérhessenek ide, és megtapasztalhassák, átélhessék a te hatékony elhívásodat. Köszönjük néked azt, hogy mi, akik már átéltük, mi dicsőíthetünk és magasztalhatunk téged a szeretetedért. És köszönjük, hogy nem kell egy pillanatra sem félnünk a kárhozattól. Köszönjük, hogy nem azért kell nekünk jónak lenni, szennek lenni, mert biztosítani akarjuk az üdvösségünket, hanem azért, mert már biztos az üdvösségünk. Köszönjük, hogy hálából és szeretetből érhetünk érted, Urunk, Istenünk. És magasztalhatjuk a te szeretetedet, a te felfoghatatlan irántunk való kegyelmedet. Kérünk téged arra, hogy pecsételd meg ezeket az igazságokat a szíveinkbe, és add, hogy gyermeki szívvel tudjuk ezeket minden időbe hinni. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, életünket, kérünk hordozzál bennünket. Kérünk téged azért, hogy vigasztald a gyászolókat, különösképpen is kérünk azért a testvérünkért, aki emlékezik kedves társára. Kérünk téged, hogy a te békességedet, nyugalmadat, vigasztalásodat add neki napról napra. Pótold az elköltözöttet. Imádkozunk hozzád a gyermekeinkért, hogy hordozd őket is ebbe az esztendőbe, és add meg, hogy a te ismeretedben, hitedben előreléphessenek, és segíts mindnyájunkat, hogy téged dicsőítő életet élhessünk minden napon. Köszönjük, hogy meghallgatott kérésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem együttérző szívvel a gyülekezetnek, hogy nagysolymosi testvérgyülekezetünk egyik presbiterére emlékeztünk, Ercsei Mihály testvérünkre, aki január 9-én lesz 3 éve, hogy elhunyt, elszólította az Úr e földről, szerettei közül. Irénke néni szeretettel hordozza őt, és emlékezik rá minden napon. Isten adjon békességet és vigasztalást Irénke néninek is, és mindenkinek, aki még hasonló nehézséggel kénytelen együtt élni. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a jövő héten a szokott időbe tartjuk az alkalmainkat. Kiemelném azt, hogy jövő vasárnap házaspári alkalom lesz. Szatymazon tartjuk az alkalmat Ács Sándor testvérünkéknél. Majd az arra következő hétfőn lesz a nyugdíjas délután. Judit néni majd arra szeretettel vár mindenkit. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, a 357-es énekünket, kijelölt verseivel, 357, Jézus én bizodalmam és megváltóm életembe, 357, első 3 versét énekeljük, valamint a 2 utolsót, 6. és 7. versét.
Megváltom
himnuszunkat énekeljük el. Áldás békességet és boldog új esztendőt kívánok a testvéreknek!